Mindenkit még egyszer szeretettel köszöntök. Kedves hallgatók, a mai órának a címe Mit tegyen a nő a család boldogságáért? És látom, hogy volt korábban kedden a Milyen az igazi férfi című előadás, és gondolom az előadás felruházta a férfiakat azzal, hogy milyen teendőik, milyen kötelességeik vannak a nők boldoggá tétele érdekében, és minden férfi úgy ment el kedden, hogy na, most itt megmondta Attila, hogy nekik mit kell tenni, de a nők ilyen kiosztás nélkül maradtak, úgyhogy azt a feladatot kaptam, hogy a nőket osszam ki, hogy a nők hogyan tegyék a család életét boldogabbá. De komolyra fordítva a szót, ugye csak visszautalnék arra, hogy a házasságot a Biblia első lapjainak tanúsága szerint Isten szerezte, azt mondta, mindenki ismeri, aki a Bibliát nem is olvasta ezt a szakaszt, hogy a férfi azért elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, vagy a másik, ami még ismertebb, nem jó az embernek egyedül, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. És milyen érdekes, hogy ezt a két mondatot Jézus akkor mondta, amikor az Édenben, édeni körülmények között volt Ádám. Tehát azt mondta Ádámnak, hogy itt minden tökéletes, a növények, a klíma, a berendezés, az állatok, ami csak körülveszik, gyönyörű, szép, és mégis az ember nem érezné jól magát, hogyha nem lenne segítőtársa. Úgyhogy az első mindjárt felemelő hír a nők számára az, hogy ez nem csak egy világi mondat, hogy bizony nélkületek boldogtalanok lennénk, fél emberek lennénk, tragédia lenne az egész életünk, bár sokszor kívánjuk mi férfiak, bár csak férfiak lennének a földön, mennyivel jobb lenne az élet. Egész nap csak tévét néznénk, horgásznánk, fociznánk, és nem kéne mindenféle feltételnek megfelelni. De nem így van. Az Édenben ezt a két ajándékot adta az Isten, a házasságot, és azt mondta, hogy minden hetedik napon pihenni kell, mert akkor tudunk regenerálódni. Még az Édenben, még a tökéletes körülmények között is a végtelen bölcsesség így gondolta el. És amikor maga Jézus megjelent a földön, mindenki tudja, hogy az első csodáját hol követte el, hol tette a kánai mennyegzőn, ezzel megint a bűnvilágába is pecsétette, azt mondta, hogy a férfi és a nő kapcsolata, a férfi és a nő házassága az ember áldását szolgálja, az ember nemesebbé lesz tőle, tökéletesebb lesz tőle. Azért adta a házasságot, hogy ajándékul, hogy nemesítsen bennünket és boldoggább tegyen bennünket. De milyen érdekes az, nem, hogy bár a boldogságot szolgáló eszköz lenne a házasság, de amikor az emberek többsége elgondolja a házasságot, akkor azt mondja, hogy hát inkább engem boldogtalanná tesz. Mióta házasságban élek, azóta nem mondhatnám, hogy önmagam maradtam, vagy nálam majdnem minden nap van veszekedés, a gyerekekkel se tudunk normálisan foglalkozni, más házasságok, más családok talán jobban csinálják, úgyhogy egy szerző, a kedvenc szerzőm Ellen White azt írja, hogy az az áldás, amit Isten adott a házasságban, így mondja szó szerint angol fordításból, az a legkeserűbb iga lesz az emberek számára. A legkeserűbb járom, a legkeserűbb békjó a házasság maga, és milyen borzasztó ez, hogy a legédesebb, legjobb ajándékból a legkeserűbb, legborzalmasabb büntetés lett, vagy lesz. De hogyan lehet akkor ezt a legkeserűbb igát, ezt a gyakran a boldogtalanságot, pszichiátriai rendellenességeket termelő házasságot megjobbítani. Mindjárt az első szabályt szeretném, ha vannak szabályok, az első szabályt szeretném lefektetni, hogy alapvetően házasságterápiákban, családterápiákban az a megfigyelés van, hogy mind a két fél azt mondja, hogy a másiknak kell változnia. Mind a két fél azt mondja, hogyha a másik ezt vagy azt tenném, vagy érezném, hogy ez vagy az történik, akkor jobb lenne a házasságunk. Akkor én is jobban tudnék felé fordulni, akkor én is többet tudnék adni a másiknak. És amíg mind a két félben ez a gondolkodás van, hogy a másikra vár, hogy a másik tesz majd valamit, addig, azt mondja a házasságterápia alaptörvénye, addig nem lehet megmenteni a házasságot. Addig az egy lefelé menő, romboló spirál lesz, amíg te nem teszed ezt, addig én nem adom azt, amíg én nem kapom ezt, addig én nem adom neked azt. Egyféleképpen lehet kimozdulni ebből a romboló spirálból, hogyha a kettő közül legalább az egyik elhatározza, hogy ő tesz valamit a házasság megjobbításáért, vagy inkább úgy fogalmazom, tesz valamit a másikért. A feleség elhatározza, hogy elkezd tenni valamit a férjéért. A férj elhatározza, hogy elkezd tenni valamit a feleségéért. És itt hangsúlyozom egyoldalúan, önfeláldozóan, magamról lemondóan. Nincs olyan házasságterápia, nincs olyan gyógyulás, ahol valamelyik fél ne áldozná be az energiáját, az idejét, azért abban a reményben, hogy a házasság iránya megfordul és elkezd javulni. Tehát amikor házasságokat javítunk, akkor az első cél az, hogy legalább az egyik félnél elérjük, hogy ő felismerje, hogy fájdalom, szenvedés, energiabetétel nélkül nem fog javulni a házasságunk. Én vagyok az, aki egyoldalúan elkezdek tenni valamit, mert hiszem, remélem, tanultam, hogyha valaki a házi kandalló mellett legalább az egyik elkezdi dobni a kandallóra a fát, akkor a lakás meleg lesz, és egyikünk sem fog fázni. Ezért valamelyiknek el kell határozni, hogy a tüzet táplálja. Ez már egy nagy lépés, hogyha valaki elhatározza, hogy a tüzet táplálja. Tegyük föl, mert a mai óránk erről szól, tegyük föl, hogy a feleség határozza el, igen, egyetértek ezzel a jelképpel, ezzel a szimbólummal, én akarok javítani a házasságomon, tudom, hogy a férjem egy gonosz ember, tudom, hogy megáltalkodott szemétláda, aki szándékosan minden lélegzetvételével, minden tettével nekem akar keresztbe tenni, mert egy érzéketlen barom. Ezt gondolja magában. Ez most azért mondom így szándékosan, hogy kicsikét közelebb hozzam, hogy vannak ilyen gyilkos indulataink. Szoktak ilyen abszolút elkeseredett, negatív, besötétült világképünk lenni. Ezért azért hangsúlyozom, hogy ezek ellenére, azt mondja a feleség, a férjem nem biztos, hogy reagálni fog erre. A férjemben én nem nézem ki azt, hogy én adok neki valamit, akkor arra pozitívan fog reagálni. Sőt, bizonyos feleségek azt mondják, egyáltalán nem így van, én már próbáltam, én már sok mindent tettem, én már sok energiát beletettem, és nézd meg, ugyanott van a mocsokban, ahol volt. Sőt, még lejjebb süllyedt, mert nem vette észre, hogy én mennyi mindent teszek egyoldalúan. És ő azt hiszi, hogy természetes. Ugye most senki nem mer bólogatni, ennek örülök. De a beszélgetések alapján én sokszor hallottam ezt. Sokszor hallottam azt, hogy én mindent megpróbáltam. De nem hallottam azt, hogy lehet, hogy amit próbáltam, az rossz volt. Ugye biztos láttatok már olyan humoros filmet, ahol megkérdezi az idegen országban lévő ember, vagy az idegen ember Magyarországon a magyart, hogy merre van a Kossuth tér. Ugye ezt megkérdezi angolul. Erre magyarul válaszol az egyszeri polgár, hát hogy menjél balra, aztán jobbra, és onnan 300 méter. Meg látja, hogy értetlen a kifogadja, és akkor hangosabban mondja. Egyenesen, aztán balra-jobbra nem ért semmit, mert azt a nyelvet nem beszéli. Mert jó szándékú volt az útbaigazító, aki szerette volna őt eligazítani, de hát nem beszélte a nyelvet, nem tudott kommunikálni a másikkal. És amikor a feleségek elhatározzák, hogy ők segíteni akarják a házasságot, ők a házasságnak a minőségét egy szinttel feljebb akarják hozni, akkor ők a nők nyelvén azon az eszközökön keresztül beszélnek és tesznek, ami nekik esne jól. És ez döntő tévedés. Döntő tévedés. Ahogyan a férfi azt gondolja, hogy elegendő hazahozni a vadat, és megcsinálni, és megenni, elegendő, hogy semmiről indultunk, és most van hol laknunk, elegendő, hogy dolgoztam látástól Mikulásig, és most íme van tévé, van szőnyeg, van minden, az asszony mit panaszkodik, de az asszonynak nem ez kell. A feleség meg azt gondolja, hát én annyira szerettem őt, annyira az érzelmeim rá irányultak, és ez nem volt neki elég, hogy fejlődjön, nem volt neki elég, hogy megváltozzon. Vagyis azt mondom ezzel, hogy a férj és a feleség más csatornákban él, más nyelvet beszél, más dolog motiválja a feleséget, és más dolog motiválja a nőt. Nem tudom, erről volt szó, Attila, hogy a nőket mi motiválja, és a férfiak mi motiválja. Hát nehéz helyzetbe hoztam, mert most elszerettem volna mondani, hogy a férfiak mi motiválja, és akkor a nők meg itt maradnak éhesen, hogy őket mi motiválja, de nem baj. Akkor majd valamit kicsit majd segítünk ezen, hogy legyen szimmetrikusabb a dolog. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy ahogyan ránézünk bizonyos állatfajoknak a két tagjára, a hímre meg a nősténre, néha nem tudnánk, hogy az a két állatfaj ugyanaz a faj, mert az egyik a páva mondjuk nagyon díszes, a hím, a nőstény meg szürkébb, akkor nem is gondolnánk, hogy egy fajhoz tartoznak. Ezzel azt akarja nekünk a teremtő tanítani, hogy mi is különbözőek vagyunk egymástól, egyenrangúak vagyunk, ugyanúgy az Isten képére teremtettünk, de alapjaiban véve a szeretet szükségletünk, ami közös, az másképpen elégül ki. Másból érzi a feleség, hogy szeretve van, és másból érzi a férj, hogy szeretve van. A férj úgy akarja a szeretetét kifejezni a felesége iránt, ahogy egy férfi, a férfinek akar örömet szerezni, most nagyon, nagyon sarkítok, a nő pedig úgy akarja a férfit boldoggá tenni, ahogy a nők szeretnének boldogok lenni. De már a Biblia alapja, a pszichológiának, nem tudom, mióta van pszichológia, mondjuk 300 év kellett azzal, hogyha úgy veszem, hogy az ókorban is voltak pszichológiai felismerések, akkor néhány ezer év kellett ahhoz, hogy felismerje, hogy a házasság megjavításához döntő ismeret az, hogy mind a két házas félnek a szükségletei, a szeretet szükségletei más formában elégülnek ki. Hadd mondjak egy példát. A férj jön hazafelé, és aki már itt voltak tavaly, ismerik ezt a példát, eszébe jut hirtelen, hogy húha, ma van a házasság évforduló. Még nagyon megörül annak, hogy nem zár be minden virágból, beugrik a virágból, megvesz egy csokor virágot, és látja, hogy ott van egy ilyen lapocska, azt is gyorsan megveszi, és nagy örömmel, büszkén megy az, és átadja a virágot a feleségének. A feleség ad neki két puszit, úgy e-mail-ámmal, a férj pedig nem érti, hogy dolgoztam, eszembe jutott, lehoztam a csillagot az égről, mit fanyalog ez az asszony? Ennek semmi se jó. Ennek tényleg semmi se jó, pedig a feleség úgy érzi, hogyha figyelne rám, együtt élünk már 8 éve, akkor tudná, hogy a kedvenc színem a fehér, és most ott hozott egy kék színű virágot. Nem is figyel rám igazán, nem is vagy neki fontos. Ráadásul az a lap, amit hozott, az egy névnapi köszöntő lap volt, mert nem figyelt, hogy be van írva. A férj azt mondja, a szándékot figyeld. Nem látod, hogy tényleg én azt akartam, hogy lássad, hogy szeretlek. Nem is szeretsz engem igazából. Biztos máshogy, ezt csak úgy megszokásból hoztad, nekem így nem kell, hogy csak kipipáljad ezeket a dolgokat. De ez nem lehet igaz, mondja a férfi. Értek, ugye, ugye az egyik várta, hogy valami jó dolog történik, a másik akart valami jót csinálni, és a vége az, hogy boldogtalanok. Azért, mert a nőnek fontosak a részletek, azért, mert a nőnek fontos az, hogy ez nekem szólt, speciálisan nekem szólt. Te, mint nő, persze ne nagyon mosolyogjál, mert neked könnyebb a dolgod, mert már 6 karácsony óta mindig zoknit kaptam, és mindig nyakkendőt. És soha sem mondtam neked azt, hogy hát nekem nem zoknik, és nem nyakkendő. Jaj, de kedves, hogy örülök. Mert kit érdekel? Kit érdekel? Ugye? Ez a különbség a férfiak. Tehát látjátok az élő példákból, hogy mások vagyunk. Mások vagyunk. A feleség simán elviszi ezt a bulit, hogy zokni, nyakkendő, vagy nem tudom, spré, borotva, nem tudom, milyen fantáziátok van. Ugye körülbelül eddig ez szokott lenni. Így? Jó? Igen? Viszont a férfitől elvárjátok azt, hogy ő tudja, hogy milyen színű virág, tudja, hogy melyik a kedvenc parfüm, tudja azt, hogy sok mindent kell tudni, mert nyilván attól szeret. De ez így rendben is van. Ezzel nem ítéltem el egyik felet, csak nagy félreértsétek. Csak azt akartam mondani, hogy két külön világ találkozik egymással. Két külön világ összeköti az életét, és a két világ elkezdi egymást megismerni, és a konfliktusok meg egymásnak való örömszerzés. De ezt a különbözőséget, amit számtalan pszichológiai iskola megfogalmazott, ugye mindenki tudja a könyvet, a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról, a másik könyv a férfiak gofrik, a nők spagettik, harmadik könyv a férfiak férfiak a kék nyelvet beszélik, a nők a rózsaszín nyelvet beszélik. Tehát minden iskola most már modern 20. század, 21. század pszichológiája már unalmasan ezt súlykolja. És ilyen szemmel elolvasva a Bibliát, milyen megdöbbentő egy pszichológus számára az, hogy olvasom, vannak ilyen betűzések a Bibliában, például Pál apostol, ugye ő szingli volt, úgyhogy neki csak fenntartásokkal higgyünk, de ő azt hitte, ugye ezt nem írta, de a Biblia szerkesztője azt mondja, hogy az Efézusban volt egy gyülekezet, és írt nekik egy levelet, a házastársak kötelességei. De Péter apostol is, aki nem szingli volt, neki volt felesége, tehát ő neki már is jobban hihetünk, de mind a ketten lám-lám ugyanazt mondják. Mind a ketten ugyanazt mondják, akár szingli vagy, akár házas vagy, a Szentléleknek a tanítása alapján azt mondja a férfiaknak, 7-szer vagy 8-szor elismerti Pál apostol itt egy szakaszban, vagy 4-szer elmondja, kicsit úgy meg is voltam sértődve, hogy ne nézem már ennyire, hogy mondják ezt, gyengének, vagy ennyire értetlennek, de itt a szívemre köti, hogy szeressem a feleségemet, úgy szeressem a feleségemet, mint a saját testemet, gondozgassam, ápolgassam, kényeztessem, senki sem gyűlölte, táplálgatja, ápolgatja azt. Úgy kell szeretni a férfiaknak a feleségüket, mint a tulajdon testüket, aki a feleségét szereti, a saját testét szereti. Szóval így látjátok, hogy itt csak idézem, így súlykolja Pál, hogy tudom, hogy nehezen megy át, kedves férfiak, de a nők számára a legfontosabb, hogy szeretitek-e őket, vagy nem. Minden nő azt kérdezi, amikor egy nehéz nap közepén éppen a munkában vagy, és megint látod, hogy villog a mobilfon, hogy megint ő az, mit akar már megint, azt akarja tudni, hogy mi van veled, szeretete ő mégis még mindig fontos-e a számodra. Tehát nem azt kell mondani, hogy mi van, mert ebből azonnal tudja, hogy nem szereted, hanem azt, hogy épp rád gondoltam minden. A negatívot tegnap tanultuk, át kell fordítani pozitívba. Ennél egyen jobb dolog az, hogyha te vagy, aki minden ebéd után felhívod őt szokásszerűen. Nálunk ez nagyjából szabály, hogy ebéd előtt, ebéd közben, ebéd után a feleségemet felhívom, és a feleségem még soha nem mondta azt, hogy kedvesem, ez annyira unalmas, hogy te minden ebédnél felhívsz engem. Még soha nem mondta azt, soha nem mondta azt, hogy most már változtassál ezen, elég lesz, ha este találkozom. Nem volt ilyen. Ha nagy ritkán küldött neki egy SMS-t, hogy unalmas megbeszélésen ülök, de annyira szeretlek, soha nem írta vissza, hogy na, hiszi a piszi. Azt... Erre visszaért egy olyan 164 karaktereset, tudod, tehát ami még belefér. Így van. Tehát súlykolja Pál apostol, hogy de ma nem erről fogunk beszélni, ma nem arról, hogy a férfiak a nőknek mit tegyek, hanem a nőknek, ez a cél. De súlykolja Pál apostol, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeiteket. És majd egyszer, vagy majd hallgassatok meg valamelyik korábbi CD-t, és a férfiak hallgassák meg, hogy hogyan, milyen formában lehet a nők nyelvezete szerint, a nők világképe szerint szeretni őket. Nagyon jól elsajátítható, és nagyon jól be lehet gyakorolni, és készségeket lehet szerezni. De amikor a Bibliát abból olyan szemmel olvassuk, hogy a nőknek mit mond, ott se különb, ott emlékezetem szerint 7-szer mondja a nőknek ugyanezt. 7-szer mondja a nőknek, és nem azt mondja a nőknek, hogy ti asszonyok, szeressétek a ti férjeteket, mondja ezt egyszer. Ti asszonyok, szeressétek a ti férjeteket és a ti magzataitokat, de ott is azonnal megmondja, hogy mit kell annál még jobban tenni, miből fogja érezni a férfi, hogy szeretve van, és más helyeken pedig teljesen egyértelműen azt mondja, ti feleségek, ti asszonyok, tiszteljétek, respektáljátok, fogadjátok el, ismerjétek el, helyezzétek a családi trónszékre a ti férjeiteket. Ez kicsit negatív, pejoratív értelemben lehet érteni, de ez azt jelenti, hogy amilyen nagy szükséged van neked, mint feleségnek arra, hogy érezd, hogy a férjed szeret, az érzéseinek a középpontjában te vagy, hogy kapcsolódik hozzád, hogy érdeklődik irántad. A férfinak ugyanilyen teremtettségi szükséglete az, hogy érezze, hogy a felesége elismeri őt. Érezze, hogy a felesége respektálja őt. tiszteli őt, hogy a szava jelent neki valamit. Tehát, ha semmi másra nem fogtok emlékezni, te kedves hölgyek, kedves asszonyok, akkor erre az egyre emlékezzetek. Ha meg akarom menteni a házasságomat, ha javítani akarom a házasságomat, akkor a férjem felé nem azt kell kifejezni, mennyire szeretlek téged, mucikám, jaj, annyira szeretlek, még mindig nagyon-nagyon, ezt ő tudja. A férj, ám milyen meglepő, tudja, hogy a felesége érzelmileg kötődik hozzá. Ez két formában szokott történni, és ez a nap folyamán változik is. Egyszer szereti, egyszer utálja. De ez a férfi számára teljesen hétköznapi, magától értetődő, nem is kérdezi magától. Tudja, hogy szereti vagy utálja, tudja, hogy érzelmileg kapcsolódik, tudja, hogy nem is lehet úgy beszélni bármilyen dologról, hogy azt arra ne kapna valamilyen érzelmi reakciót, valami érzelmi választ. Ez természetes. De őt nem ez érdekli. A férfit az érdekli, hogy vajon elismer-e engem. Vajon tisztel-e engem. Vajon felnézel rám? Most nem abban az értem, hogy meghajol előtte, mint az ókorban, hanem abban az értem, és most jön majd lesz, hogy a nő vajon törekszik-e arra, hogy ezt a tisztelettankot, ezt a respekttankot elismerje. Először, vagy feltöltse. Először is megkérdezném, hogy a nőktől csak magukba, hogy az elmúlt nap, a mai napon, vagy tegnap, vagy a héten visszatudtok-e idézni olyan pozitív mondatot a férjetek irányába, ami arról szólt, hogy elismerted őt valamiért, hogy tisztelted őt valamiért, hogy respektáltad őt valamiért, hogy megdicsérted őt valamiért, és ami nem arról szólt, hogy mennyire szeretlek. Volt-e ilyen mondat? Volt? Oké, rendben van. ennek örülök. Ha kevés volt, akkor legyen több. Meg kell a nőknek tanulni, hogy a marsnak a nyelve, a kéknek a nyelve, az, hogy azt akarja hallani, hogy el van ismerve. Amikor még csak kisfiú, amikor még csak éppen totyog, és fiúcska, akkor a fiúcskát kevésbé kezdi érdekelni, hogy növekszik, hogy az apja ülébe üljön, ez is benne van, de a lány testvérétől eltekintve már kiskorában kezdi magát méregetni az apjához, kezdi fölvenni a nagy cipőt, stb., hogy ő mikor lesz a nagy. Ezt én egyedül fogom csinálni, ezt erős vagyok, nagy vagyok, itt tudok futni, hagyj békén. A fiúknál sokkal gyorsabban ez a dolog megy. Sőt, amikor még kis csecsemő, már akkor is a kapcsolódás helyett, nem helyett, a kapcsolódás mellett a hangsúlyok áttevődnek a világ felfedezésére. Ugye a kislány bébivel nyugodtan tudsz mosolyogva, szociális mosoly hosszú ideig szemkontaktust tartani, mert kislány, a kisfiú mosolyog szemkontaktust, utána elkezd nézni másfelé, mert ő fiú, neki fel kell tárnia. Kiskortól kezdve benne van a férfiakban az, hogy én tudok valamit csinálni, képes vagyok valamire, ugyanilyen ügyes vagyok, ugyanilyen gyors vagyok, ugyanilyen okos vagyok, ugyanilyen erős vagyok. Ez a kisfiú nem tűnt el. Ez a kisfiú ott van, kidülleszti, kidomborítja a mellkasát, behúzza a hasát, úgy megy előtted, mint egy pávián, azért, mert még mindig mutatja, hogy igaz, kicsit még már kövére vagyok, de még mindig én vagyok a Jani, vagy a Leoncio, nem a Jani, mert vannak közöttünk Janik. De a Jani is Jani, így van. És erős, és ügyes, és a felesége el kell, hogy ismerje. A férfiak számára alapvetően fontos ez, hogy a feleségük szemében ők valakik. Most gondolj vissza, hogy hány feleség mondja azt, hogy te tutyimutyi, te lusta, te nem tudom, hogy érzéketlen, és hogy erre se vagy képes, hát akkor még jó, hogy elmegy egy másik nőhöz, aki azt mondja, hogy te vagy a csúcs, ugye? Amikor nem kapok meg valamit, a szükségletemet nem elégítik ki, ugyanúgy, mint a nők. Nem kapják meg az érzelmeket, elhidegülnek, keresnek egy másik edesek. Nagyon sok válás van. A férfiak ugyanígy. Bár ők azért ritkábban válnak, azt elkérünk a statisztikák szerint legalábbis. A nők inkább hajlamosak a válásra. Szóval, hogyan lehet megtanulni ezt, hogy a férjemnek a tisztelet tankját, a respekt tankját feltöltsem. Tehát az első ez, hogy a testi, ugye emlékeztek még annak, amikor a gyerekekről beszéltünk, és azt mondjuk, hogy a testi kép, hogy göndör a hajad, meg tetszel nekem. Ezt, mint jó feleség, jó édesanyja, a férjed felé is, mint plusz egyedik gyermeked, ezt őrizd meg. A férfiak szeretik ezt. Most nem játsszuk el azt, de mindig el szoktuk játszani. Meg szoktam kérni, hogyha itt vannak házaspárok, a feleség nyomja meg a bicepszét a férfinek, nyugodtan nyomja meg, és amikor megnyomja a bicepszét, akkor megkérdezem, ott látom is, befészítetted? Mind a legtöbb férfi befeszíti természetesen, mert szeretne jó benyomást kelteni. A nő nem feszítené be, a nő nem ilyen. Ilyen kezdő lépésnek szoktuk mondani, hogy a házasságjutás első lépése, hogy a férjed mellett elmész, és így megfogod a fenekét, fú, még mindig olyan szexi vagy, és mész tovább a konyhába. Nem szólsz neki semmit, semmi többet. Végezzétek el otthon ezt a kísérletet, nem most, mert emlékezni fog rá. Majd néhány hét múlva, és én garantálom nektek, hogy mint a pincsi kutya menni fog utánad, hogy mi van, beszélgessünk valamit. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon olcsó dolog, és nagyon, de a férfi számára ad valamit. Ugyanígy megdöbbentő dolog a Vénusz nyelvét beszélőnek, szinte tolmács kell hozzá, megdöbbentő dolog az, hogy a férjemnek energiát ad az, hogyha leülök mellé, mondjuk olvas egy könyvet, vagy egy újságot, vagy nézi a híradót, és ül a kanapén, és akkor leülsz mellé, és nem szólalsz meg. Leülsz mellé, a vállad a vállához ér, és együtt nézitek a tévét. Tudom, hogy ez szinte felfoghatatlan a nők számára, ez szinte elvégezhetetlen, mert ugye mosni kéne, takarítani kéne, vasalni kéne, főzni kéne. Ha legalább itt ülök mellette, akkor legalább beszélgessünk, mert akkor legalább hasznos. Nem. A nők számára a beszélgetés csökkenti a stresszt, pozitív energiát termel, a férfi számára a tévé közbeni beszélgetés, ha nem ő kezdeményezi, idegesítő és stresszfokozó. Tehát, hogyha mellette ülök, leülök, és ugyanúgy csak ülök mellette. A férfi számára, a férfi ugye a husband, ház, band összetartani. A férfi akkor érzi magát oké állapotban, akkor érzi magát jó állapotban, hogyha érzi, a feleségem itt van, csendben van, a gyerek csendesen játszik a gyerekszobában, én nézem a tévét, végre képes voltam egy normálisan működő családot összehozni. Ez a férfi számára a néma elismerés. Nem kér tőlem semmit, nem mondja, hogy mi volt az óvodába, nem mondja azt, hogy találkozott a tanítónővel, és az ezt mondta, mit csináljunk most matekból, mi a helyzet, a munkahelyén ez volt, az volt, nem mondja. Ott ül mellettem, csendben van. Ez maga a paradicsom. A férfiak nagyon mosolyogtok, a fülig ír a szátok, úgy látom. De az enyém, igen, így van. Nagyon nehéz lecke, tudom, ahogyan elvárjuk a férfitől azt, hogy tanulja meg, hogy beszélgessen a feleségével, hogy vonja be az életének a különböző részeibe, a munkahelye mi történt, a haverokkal mi történt, stb. És ez neki energiát igényel, mert ez a nőnek a nyelve, önfeláldozást igényel. Ugyanígy a nőtől önfeláldozást igényel, hogy csendben ott üljön mellette. Nem azért ül csendben mellette, mert úgy gondolja, ez a legjobb, ami történhet velünk, hanem azért, mert tudja, hogy ez a férfinek energiát ad. Én azt is biztosra veszem, hogy ahogyan a fenekére paskolok, és oda fog menni utánam, hogy kérdezze, hogy mi van, meg hogy van, ugyanígy, ha csendben ülsz mellette, lehet, hogy nem az első alkalommal, de lehet, hogy a másik alkalommal egyszer csak meg fog szólalni a lelkem. Azt mondja, figyelj csak ezzel, tararadadá, és nagy csoda, aki soha nem beszélgetett velem, vagy nagyon ritkán, elkezd velem beszélgetni. Tehát én ajánlom a nőknek ezt, próbálják ki. Mert lehet, hogy kételkedtek ebbe, de én azt szoktam kérdezni, hányszor ültél mellette, és hány percig? Úgy, hogy csöndben voltál. Lehet, hogy még nem nagyon próbáltad ezt ki. Mert ez a férfiaknak a nyelve. Nem kell, a családnak nem kell némának lenni, és egész nap csöndben ülni, mert persze az kóros, hanem így, amikor éppen meg akarod őt ajándékozni, akkor odaülsz mellé, hozzáér a vád a vádhoz, vagy átkalod őt, és csak csöndben figyeltek. Ez tölti az ő energiáit. Úgy érzi, hogy őnek van a legjobb felesége a világon, és melyik feleség nem akarja ezt érezni. Tehát a testi erő, a testi nagyság elismerése. Sok férfi van, aki szereti azt, hogyha a felesége ráteszi a fejét a mellkasára, és úgy fekszenek egymás mellett csendben, azért, mert akkor érzi, hogy ő a Schwarzenegger. Vagy a másik, ezek csak, vagy pedig csendben vannak, és nem érzi, hogy megint meg kell valamilyen problémát oldani. A következő, ami a férfiaknak szintén erőt ad az, hogyha, vagy energiát tud adni, hogyha a feleség, most a férfiak fogják be a fülüket, bár ez nehezen fog menni, megbízza őket nekik megfelelő apró munkákkal. Például tudom, hogy a feleség ki tudja csavarni a villanykörtét, és lehet, hogy gyorsabb is lenne, mint ugye a férj, mert a férj úgy csavarja be a villanykörtét, hogy oké, kedvesen megcsinálom, hozd csak ide a szerszámos ládámat. Ugye a férfiak így dolgoznak, igaz? Hogy hozd ide azt, csináld ezt, csináld azt, és milyen jól megcsináltam. Ugye? De ebben megint az van benne, az a hím sajátság van benne, hogy a férfi szereti szervezkedni, irányítani. Ő az, aki tud valamit tenni. Hát, hogyha ez boldoggá teszi, akkor próbáljuk meg. Vagy hogyha éppen nem csinál ilyet, hanem hogy most örülsz, hogy kin van a kertbe, és festi a kaput, és végre nincs ott, meg nem kell őt körülugrálni, és mégse te is tudsz haladni egyről a kettőre, de amikor éppen haladsz egyről a kettőre, menj ki hozzá egy 5 percre, állj meg ott a kapunál, nézd, ahogy dolgozik, és eddig csak így festegetett, most meg így fog, hogy mosolyog rád, és nézd, látod, hogy milyen jó meg a dolgok. A férfi, komolyan mondom, egy picit olyan, mint egy kisfiúcska. Egy picit olyan, meg kell őt simogatni, vissza kell neki jönni. Óriási igénye van arra, hogy a teljesítménye, hogy ő valamit elért, valamit tett. Ezért csak zárójelbe jegyzem meg, amikor valaki éppen munkanélküli, akkor mekkora felelőse van a feleségnek abban, hogy hogyan tudja bátorítani a férjét. Hogyan keresi, hogyan tudja neki azt mondani, hogy látom, hogy mindent megpróbálsz, és próbálod rendezni, és én becsüllek ezért téged, hogyan tud neki energiát adni. A következő, ami a férfiaknak szintén energiát ad, és az anya, vagy a feleség sokat tud ebbe tenni, az az, hogy bocsánat, hogy ilyen szlengbe fogalmazni, hallgassuk meg a butaságait. Ugye, a férfiaknak vannak ilyen dolgai, hogy azt mondja, figyelj, arra gondoltam, hogy ez így lenne, vagy úgy lenne, vagy olyan tervem van, hogy így vagy úgy, te hogy szoktál általában reagálni? Hát ennél nagyobb szüretlenséget nem sem tudom képzelni, nem tudom, hogy tud ilyenen járni az eszed. Ezek ilyen amerikai feleségek, tehát nem magyar feleségek. De ettől a mondattól nem azt fogod neki megtanítani, hogy mindent osszon meg veled. Ettől a mondattól nem az lesz, hogy energia van. Hallgass meg őt, mondja el, hogy milyen tervei vannak, mit akar csinálni, milyen sikerei vannak, milyen örömei vannak. Azt mondhatnánk, a jó feleség a legjobb drukkere a férj nevű csapatának. A férjnek drukkolni kell. Azt mondja a Biblia, adtam neki segítőtársat, hozzáillőt. Hát egy segítőtárs, egy tréner, egy edző, az lenyomja azt a fiatalt, akit szeretne nagy teljesítményekre motiválni. Nem nyomja le. Milyen tragikus az, hogy néhány feleség azt mondja, hogy hát az én férjem az egy ilyen döntésképtelen pipogya. Mindenben én döntök, mindent én határozok el. Voltak éppen én vezetem a családot, és a férjem az nem állt be ebbe a szerepbe. De hát, könyörgöm, ha már a szülei a férjedet nem tanították meg dönteni, hogy legyen határozott, legyen egy célja is előre, akkor azért vagy a felesége, hogy segíts ebben neki. Hogyha beszélgettek arról, hogy nem tudom, hova menjetek nyaralni, és a férj azt mondja, legyen ez így vagy úgy, és te látod, mint nő azonnal, hogy nem ez a legjobb megoldás, mert ugye neked Pentium 4 van, nekem meg csak Commodore, ez van. És te gyorsan látod azt, hogy nem tudom, milyen lesz a tengerpart, ott milyen lesz a szállás, mit kell csinálni, és tehát minden nagyon gyorsan átlátsz, de hogyha ezt a fölényedet érezteted vele azonnal, akkor ő nem fog döntésképes lenni felnövekedni. Azért van nálatok is az, mint a legtöbb családban, most akkor nálatokat általános jelzővel mondom, hogy gondolom az ünnepek közötti, vagy akár a nyári szabadságról szóló tervezéseket mindig az asszony csinálja. Ugye így van? Hát most jön a karácsony, arra gondoltam, hogy meghívom anyámékat, és aztán elmegyünk majd a te bátyádhoz. Itt lesz az első 2 nap után így. Ezt a karácsonyi dolgokat szinte sohasem a férfi tervezi. Szinte sohasem. Szinte mindig a nő. Nem? Látok a férfi? Jaj, de jó. Na, de csak egyedül bólogattál. Igen. Ez nagyszerű. engedni kell a férfi dönteni, játszani is enged, dönteni is enged, hagyd tanuljon abból, hogy az öntés jó vagy rossz, és így nem esítsed őt. Az egyik legfontosabb dolog az, ha gyermekeitek vannak, első, ami nem a nemekkel összefüggő, akár férfi, akár nő, a gyerek előtt egymást sohasem nyomjuk le. Sohasem. Tehát a gyerek előtt nincs ilyen, hogy mondjuk az egyik szülő azt mondta a gyereknek, hogy most azonnal pakold be a fiókba ezeket a cuccokat, mert elegem van, hogy ez vagy az, és erre azt mondja a másik, miért kell ilyen durván nevelni. Ugye ez egy hétköznapi bálbeszéd férfi és nő között. Igaza van az egyiknek, hogy nem ilyen durva hangon kell mondani. Lehet, hogy igazat mond, lehet, hogy jót akar, de rosszul csinálja. De abban nincs igaza a másiknak, hogy a gyerek előtt mondja azt, hogy nem így kéne ezt tenned. Mert abban a pillanatban eddig mondjuk az apa és a gyermeke között volt a probléma, a gyereknek el kell pakolni, az apa mondott valamit, lehet, hogy nem a legjobb formában, de amint az anya azt mondja, hogy miért kell ezt ilyen durván, akkor azt mondja, hogy az apa, miért szólsz bele? Itt akarom ezt, hogy most ez jó volt, hogy most beleszóltam, most akkor most veszekedjünk? Vagy... Tehát értek, hogy akkor csináld te, akkor az anya meg szomorú lesz ettől. És eddig csak két ember között volt, most már az egész család bajban van. Önuralomnak kell lenni, főleg az anyának, mert az apa többször botlik ebben, főleg az anyának a gyermek előtt nem javítom ki. Ha a gyerek nincsen életveszélyben, akkor nem avatkozok közbe. Sohasem. A gyerek nélkül, a gyerek után, amikor négy szem köz vagyok, és a férjem jól lakott, akkor beszéljük ezt meg. Ez döntő fontosságú. Döntő fontosságú. Óriási, óriási feszültségeket teremt azt, hogy az apa úgy érzi, hogy a gyerek szeme láttára levetted őt a trónról. Megfosztottad őt attól, hogy tisztelje a gyerek, vagy hogy hallgasson a szavára. Ott elromboltál mindent. Nem csak az, hogy az apának tettél kezdve, a férjednek tettél kezdve, hanem a gyereknek is megtanítottad azt, hogy nem kell komolyan venni. Úgyis elkezdenek majd vitatkozni, és a két szülő között én majd kijátszom őket, hogy. És ezt minél nagyobb lesz, minél többet gyakorolja magát benne, annál könnyebben fogja ezt megtenni. Ehelyett arra törekedj, hogy hogyan tudod az apát megdicsérni a gyermekek előtt. Hogyan tudod az apának a rossz szóval a nimbuszát építeni. Hogyan lehetséges ez? Azt mondod, de persze, de egyszerűen én nem találok adni, hogy megdicsérjek benne. Mindig szeretném, hogyha a gyerekekkel lenni, amikor a gyerekekkel van, az a számomra egy kínszenvedés. Hát látom azt, hogy érzéketlen, látom azt, hogy türelmetlen. Hát mi jót tudnék én róla mondani? Mi jót tudnék erről mondani? Aki egy picit egyetért ezzel a belső hanggal, vagy az én monológommal, az csak arra emlékeztetném, hogy szinte törvényszerű, hogy mikor még a mennyasszonya voltam, vagy amikor még udvarolt nekem, akkor a jó tulajdonságok listája olyan hosszú volt, hogy nem ezt tudtam volna olvasni. Ez a férfi, ez a legjobb szerető, olyan szép kék szeme van, türelmes velem, mindent megtesz, lehozza a csillagot az égről, stb. Soha senki még ilyen szép SMS-eket nem írt, és van ugyan egy-két rossz tulajdonsága, de az majd úgyis megváltozik. És a házasság után, amikor azt mondják, mondjál már valami jót róla, akkor ilyen erős izzadságszagú csend, és hát ez nem megy, és rossz lenne rossz, és akkor az ömlik, az úgy ömlik. Tehát úgy felcserélődik a dolog. És aminek a másikat tartjuk, amivel gondolkozunk róla, ahogy reagálunk rá, ő egyre inkább megfelel annak a szerepnek. Tehát próbáljuk meg valahogyan kifacsarni magunkból egy dicséretet, hogy bármi. Tehát én most nem mondom, nem vagyok nő. Hát, hogy a gyerek is lássa, hogy a feleség felnéz a férfire, hogy értékesnek tartja. És sohasem a gyerek előtt mondjuk, hogy másképpen kéne csinálni. Arról majd beszélgetünk, majd beszélek majd a végén, hogy hogyan lehet a férfiakkal hatékonyan problémákat megbeszélni. Hol rontják el a nők a legtöbbször? Pihentetésül már kicsit úgy öntöm rátok, pihentetésül megemlíteném Gottmannak a nevét, akinek a híres kísérleteinek azt a nevet adták, hogy Love Labor, a szeretett laboratóriuma, és ott Gottman azért lett híres, mert a hozzájövő házaspárok, akik problémában voltak, mondjuk egyszerűen fogalmazva 10 házaspárból, körülbelül 8-9 házaspárnál megmondta azt, hogy együtt maradnak, vagy el fognak válni. Tehát ugye eljött a 10 házaspár, mind a 10-ről mondott véleményt, és csak két esetben tévedett, az nagyon nagy arány, az nem a véletlen, nem lett a véletlen. És nyilván, amit mond, hogy honnan tudja, az nekünk is építő lehet. Kettő dolgot mondott, amiről meg tudja állapítani. Az egyik dolog az az, és erről ma lesz szó, a másikról nem, az egyik dolog az, hogy azok a nők, akik szertettek arra a készségre, akár mert megtanulták, akár mert valahogy magukkal hozták, hogy hogyan lehet a férjeikkel problémákat megbeszélni, ahol ilyen feleség van, vagy azok a férfiak, akikben megvan az a képesség, hogy a felesége még azt gondolja róla, hogy ez a férfi még változni akar, akkor soha nem váltak el. Amikor a feleségnek az a benyomása volt a férjét látva, hogy ez a férfi még változni szeretne az ő kedvéért, még akar javítani, addig együtt maradtak. Vagy az a férj nem vált el, aki azt élte meg, de nem tudta megfogalmazni, hogy a felesége egy bizonyos módszer szerint beszélt meg vele problémákat. Ma majd lesz szó arról, hogy hogyan kell a férfiakkal problémákat megbeszélni. Ez volt Gottmannak a Love Labor kísérletek. Elismerni azt, hogy fizikailag erős, és még mindig felnézek rá, csendben lenni veled, csendben időt tölteni együtt, ami energiát ad a férfinek. Amikor éppen valamit csinál, akkor időszakítani arra, hogy oda menjék mellé, és nézek, és érdeklődjek. Amikor a terveiről beszél, amikor arról beszél, hogy milyen újabb vágyai vannak, akkor legyek drukkere, támogassam őt ebben, segítsek neki döntéseket hozni, segítsem egyszer, amikor dönt valamit, ami nem is annyira tökéletes, akkor csináljuk úgy, ahogy ő szeretné, hogy érezze, hogy mégiscsak ő a férfi. És a következő, amire még a nőknek szer kell tennie, az az, hogy sajnos a férfiakban benne van az, hogy ösztönösen elemeznek, ösztönösen megmondják, hogy mi a tuti megoldás. Amikor beszélgetnél vele, és belekezdesz abba, hogy ez vagy az történt, akkor szinte, amikor befejezed a mondatot, akkor már megmondja, hogy mit kellett volna másképpen csinálni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a férfiaknak ez a fajta reakciója benned, nőben, azt az érzetet kelti, hogy ezzel a férfivel nem lehet igazából beszélgetni. Mert mindent olyan egyszerűen elintéz, vagy nem is érdekli, vagy rámondja, hogy ez hülyeség, és ezzel nem kell foglalkozni. Ebben úgy érzed, hogy te el vagy hanyagolva. De ez nem azért van, mert a férfi úgy ébredt föl reggel, hogy elhatározta, hogy ő téged frusztrálni akar, hogy ő téged érzelmileg el akar hanyagolni, hanem egyszerűen ez van benne, hogy ő ilyen analizáló típus, problémacentrikus típus, és amikor beszélsz hozzá, akkor villog benne egy ilyen kis piros lámpa, hogy a beszédből szeretné megtudni, hogy mi a problémád, vagy hogy mi a megoldandó szituáció. Te nem azért mondod neki, hogy valamit megoldjál általában, hanem azért mondod neki, mert jó átbeszélni a dolgokat. Ugye a nők ezért beszélnek. Jó érzés nekik átbeszél a dolgokat. De a férfi számára nem jó érzés úgy átbeszélni dolgokat, hogy közben nem valamit megoldunk. Ez a két világnak a különbözősége. Ezért legyél hozzá, hogy is mondjam, megértő. Amikor ő bekapcsol, hogy analizál, vagy megoldást mond, akkor ne azt mond neki, hogy veled semmit nem lehet megbeszélni, hanem azt mond neki, hogy köszönöm, hogy ezt mondtad, de most csak el akarom neked mondani. Most csak annyira, hogy meg akarom veled osztani ezt az egészet. Csak azért, mert engem ez izgat, és jó valakivel ezt megbeszélni. Érted, amit mondani szeretnék ezzel? Hogy te, mint nő, akinek másmilyenek a kommunikációs szokásai, tanítsd a férfit arra. Nyilván, akik férfiak itt ülnek, azoknak azt kell mondanom, hogy néha engedni kell. A nők ilyen pókhálószerűen kommunikálnak, úgy hívja a pszichológia, ugye elkezd valamit, és azt gondolt, hogy így fog haladni. Ugye, mert ennek van értelme? Commodore 64, ugye? Hogy egy bit, még egy bit, még egy bit. Ennek aztán tényleg semmi értelme nincsen, hogy innen odaugrik, onnan amodaugrik, ebbe csak bele lehet gabajodni. A számára teljesen világos, hogy miről beszél. Ugye? Teljesen világos. A számodra az egész egy ilyen... így leszívja az ennek. Azt lehet mondani, hogy így... Mert különbözőek vagyunk, sajnos különbözőek vagyunk. Nem is tudom ezt, hogy lehet megoldani. Ezt nem is tudom. Hogy? Menj be, igen. De azért én azt mondom, hogy van ebbe, a pszichológus mondja, van ebbe egy kis pozitív élményem, hogy már fejlődtem benne, hogy a feleségem mondandóját beengedem. És úgy próbálok figyelni, hogy mi van. Néha én is elvesztem a fonalat teljes egészében, de legalább nincs bennem az a nyomás, hogy valami értelmeset kell mondanom. Tényleg nincs bennem ez a nyomás, hanem tudom azt, hogy meg akarja velem osztani, és nekem az a feladatom, hogy érezze, hogy én nagyjából követem őt. És akkor teszek ilyen szárnyszeget, kísérleteket arra, hogy visszajelezzem, hogy jó haladunk, és ez néha működik is. Hát ilyen kísérlet, amit mondtad, hogy azt mondjátok, hogy hát most nem tudom, ebben a táborban kéne köveket festeni, és most gyűjtöttünk köveket, hogy meglegyen festve, és akkor ezeket a festett köveket majd egy ilyen, nem tudom, alapítványnak fogjuk árverezni, hogy tudják fizetni. És akkor mindjárt az első hiba, Vég Józsi azt mondja, hogy hát de ott lesznek gyerekek, és ott nem tudnak olyan köveket festeni, amit el lehet árverezni. Ez nem volt egy jó mondat, ugye ez egyből, ugye úgy hívják, hogy ez ilyen közlés sorompó, de akkor gyorsan fölébredtem, hogy ez van, és akkor és mondta, hogy hát de azért majd akkor valahogy megoldja, ugye, tehát ez, én már azért tettem oda egy ilyen kis blokkot, mindjárt, amikor kocsiba jöttünk, hogy mint lehetne, vagy nem tudom, a kocsi előtt volt ez, és de hát mondom, azért lehet, hogy meg lehet oldani, a gyerekekkel foglalkoznak, és akkor majd a szülők fognak festeni. És mondja tovább, hogy majd azért beszélni kéne a friend Lacival, mert akkor majd vagy engedélyezi, vagy nem. És mondtam neki, hát a táborvezető azért biztos meg tudja ezt szervezni. Tehát, hogy ez a mondat, látják, hogy a táborvezető biztos meg tudja ezt szervezni, ez egy tökéletes mondat volt, nem értékeltem, nem mondtam a megoldást, jeleztem azt a feleségem számára, hogy követtem az ő eszme futtatását, hogy kőfestés, ami engem... De még soha nem érezte, hogy engem a kőfesztés nem érdekel, hanem ő tudja, hogy annál ő engem sokkal jobban szeret, és ma is megnéztük reggel a köveket, hogy ki milyen szépet, és tényleg van közöttük egy-két nagyon szép, van, aki egy tájképet festett, van, aki absztraktokat festett, és igazi művészi teljesítmények, és valóban jó ötlet volt, hogy elhoztuk. De ezt a példát nem azért mondtam, hogy jó ötlet volt-e, vagy nem volt jó ötlet. Arra mondtam, hogy valaki elkezd beszélni arról, hogy van egy alapítvány, aminek kéne gyűjteni pénzt. Úgy gondoltam, hogy ha köveket fogunk gyűjteni, meg kavicsokat, akkor meg a többi nő is úgy gondolja, hogy ez egy jó ötlet, ami nekem, mint férfi, teljesen agyament ötlet. Tehát az, hogy nem tudom, melyik férfi tudját, hogy köveket gyűjtenek, és akkor milyen formájú, és akkor nem csak, hogy megfestik olajfestik, hanem utána még festik, majd lakkot is festenek rá, érted? Értek ez, mi ez? De ezért értékeljük egymást. Mert én soha nem gyűjtenék köveket, én soha nem festenék köveket, én soha nem lakoznék köveket, ugye egyértelmű. De ő meg soha nem szerelne autót, ő soha nem venne a hozományunkból egy Trabantot, amit megtettünk 23 évvel ezelőtt, amit én megtettem. Két különböző világ, ugye értjük ezt, két különböző világ. De hogy a kommunikációba jöttünk, ahogy ő a kövekről, a kőfestésről, a táborvezetőről, a lakról, a gyerekekről, mindenről beszéltünk, az számomra nem mindig jól követhető. Ugye? Mert másképpen kommunikálunk. De most én nem a férfiakat akarom kiképezni, hanem a nőket. Hogy a nők legyenek, mint ahogy a feleségem, és megbocsátóak a fogyatékos férjük irányában. Hogy hát néha még, hogyha tanul pszichológus is mond egy olyan mondatot, de hát ott lesznek gyerekek is. Ugye analizál és megmondja, hogy ez egy nem jó megoldás. Ilyenkor azt kell mondani, igen, drágám, így van, ne nyugtalankodjál, azért majd ezt megoldjuk valahogy, de még azt el szeretném mondani, hogy. Tehát azt mondom, mint nő, hogyha beszélgetsz a férjeddel, akkor ne add fel olyan könnyen, csak azért, mert ő a férfias voltából azonnal mond valami rossz reakciót. Na most nézzünk egy kicsit arra, hogy hogyan lehet mégis a férfiakkal problémákat megbeszélni. Mert ugye azért ne felejtsük el, hogy ahhoz képest, hogy a férfi azonnal megoldást akar adni, meg voltaképpen nem lehet vele és ez csak nagy számok törvénye. Tehát vannak olyan férfiak, akik nagyon jól tudnak beszélgetni a feleségeikkel, jó érzékük van hozzá, ők is ilyenek voltak. Lehet, hogy éppen csonka családban nőtt fel, és csak az anyukája nevelte, és anyukája mindig vele beszélt, és ő is vele beszélt, mert meghallgatta. Simán lehetséges. Tehát nincsenek ilyen fekete-fehér szerepek, hogy minden férfi ilyen, vagy minden férfi a hét minden napján olyan, valamelyik férfi, amit csütörtökön éppen nagyon-nagyon nagy kedven és beszélget, pénteken meg olyan, mint hogyha megkukult volna. Tehát, hogy teljesen ez változott. Tehát nehogy véletlenül valaki rossz következtetést jusson. De általában azt mondta a Gottman, hogyha a feleség megtanulja, hogy ezzel az állatfajjal hogyan kell bánni, ezzel a kedves emberrel hogyan kell bánni, akkor sikeresebb. Tehát először is, hogyha egy problémát meg szeretnék vele beszélni, akkor úgy mondja a pszichológia, rendezd be a környezetet úgy, hogy az lehetőleg segítsen. Mit jelent ez? Legyen nyugi, legyen jó lakott, a gyerek ne legyen ott a közvetlen közelben, ne sertepertjen, tehát legyen egyfajta intimitás, vagy egyfajta lehetőség, hogy most beszéljünk egymás között. A gyerek éppen elment iskába, ketten vagyunk, és most akkor beszélgetünk. Az első, hogy lehetőleg pozitív feltételeket teremtsek neki. A másik, hogy a férfi számára szükség van arra, hogy előre felcímkézze a nő, hogy most mi fog történni. Tehát meg kell adni, hogy most, de azt mondom neki, drágám, örülök, hogy most kettesben vagyunk, örülök, hogy megvacsoráztunk, és tényleg ízlet, meg jó volt. Szeretnék 10 percben, nem több, nem akarlak nagyon untatni, 10 percben valamit, ez az én szavam járásom, mindenki másképpen mondja, megosztani veled, ami engem most nagyon foglalkoztat. De nem problémát akarok rátenni, nem kérem azt, hogy megoldjad. Tehát semmivel nem akarok terhelni, csak nekem annyira jó lesz én üzenet, annyira jó lesik, hogyha meg tudok veled beszélni valamit, meg tudom veled osztani azt, hogy mi jár a fejemben. Ez azért nagyon jó mondat, mert a férfiről leveszi annak a feszültségét, hogy most a feleség valami újabb problémával akarja őt terhelni. Nem elég, hogy hazajött a munkából, ahol kiszívták az erejét, nem elég, hogy fáradtan ül, és most végre volt egy jó vacsora, jó lenne már a meccset nézni, most az asszony még előjön valamivel, amit meg kéne oldani. Most ennek a feszültségnek a csökkentése érdekében mondom azt neki, hogy szeretném, mindenki a saját szavaival, szeretnék veled egy kicsit beszélgetni, de nem azért, hogy terheljelek, csak jó esik nekem, hogyha megosztodok veled valamit. Ez a férfit behelyezi abba a helyzetbe, hogy én vagyok az, akivel valamit meg akar osztani, én vagyok a nagy, rám van szüksége, milyen jó, hogy nekem hozzám akar beszélni. Ez egy jó érzés, ez egy jó érzés. Mennyivel jobb érzés ez, mint az, hogy már megint mit fog mondani? Már megint mi lesz az, amit ki kell javítani, vagy meg kell oldani? Ez érdekel kettőnek a különbségét. Ugye ezt a Biblia úgy fogalmazza meg, mert a Biblia és a pszichológiának a legjobb felismerései teljesen párhuzamosak. Azt mondta, a legbölcsebb ember a világon, aki valaha élt, Salamon. Azt mondta, jobb a ház tetején lakni, mint a tető alatt egy házsártos asszonnyal. A házsártos asszony az olyan, hogy mindig akar valamit. Mindig akar valamit. Kész. És szegény férfi, most én mondom, mint férfi, mondhatom, és szegény férfi nem azért mondja azt, hogy most már hagyjál békén, mert nem szeret téged, azért mondja, mert most már annyira össze van nyomulva, már nem bír, már nem akar ezzel már megbírkózni, azt mondja, hagyjál már békén, bemegyek inkább a szobámba, és most dolgoznom kell, hagyj békén, meg kell írnom egy cikket, vagy hagyj békén, meg nem tudom, kint rendbe kell tenni a fahasábokat, csak ezt így kedvesen mondja, de menekül. A nő meg megy utána, de még szívem még ez, meg az, meg... Ma hagyja, és a végén fölemeli hangját a férfi, hogy most már tényleg elegem van, most meg kell csinálni, nem érted? Nem szeretsz engem. Nem szeretsz. És akkor elfordul, és kész. Tehát, hogy ebből, hogy a két szükséglet különbözik egymástól. Tehát ahelyett, hogy azt az érzést táplálnánk benne, hogy most egy újabb problémával fogjuk őt terhelni, azt az érzést keltsük benne, hogy szükségünk van rá, és örömet okoz nekünk az, hogy a figyelmével megtisztel bennünket. Ez az ő nyelvezete. Én vagyok a nagy. Engem elismernek, engem elfogadnak. És akkor azt mondja, jó, akkor mondjad. Ilyenkor különben hormonális szinten is más dolgok vannak, mert amikor úgy fejti meg a férfi, hogy a nő már megint akar valamit, akkor a tesztoszteron nevű hormon megy föl benne, és egyre feszültebb. Amikor a nő azt mondja, hogy jól esik nekem, hogy megosszak valamit, akkor az oxitocin nevezetű hormon működik benne. Ennek két hatása van. Az egyik hatása az, hogy kellemes érzés, megelégedettség érzés. A másik hatása az, amit látsz is rajta néha, hogy elalszik az ember. De... Hát ott ül a fotelbe, hallgatni, és látod, hogy egy hirtelen lebújik a feje, akkor egy dolgot mondhatsz magadnak, hogy abban nagyon jó voltam, hogy nem keltettem benne stresszt. Jó. Tehát elmondom, definiálom a számára a helyzetet. Megmondom, hogy most mi fog történni. Felcímkézem. Ugye, mint a gofri vagy, mint a boxokban, tudom, hogy most melyik boxban vagyok. Most nem problémát oldok meg, hanem most a feleségemmel teszek jót, mert beszélgethet velem, és most ez neki örömet okoz. Amikor elkezdem neki mondani, amit mondani akarok, akkor szinte biztos lehetsz benne, hogy annak ellenére, hogy világosan elmagyaráztad neki, hogy most ez egy olyan helyzet, amiben ő csak beszélni akar, vagy csak el akar mondani, hogy mi a helyzet, és nem kell megoldást, biztosra veheted, hogy a harmadik mondat után, vagy negyedik mondat után ő mondani fog neked valami megoldást. Azt mondja, a drágám, pofon egyszer, amit mondasz, mi nem csinálod ezt? Vagy hát most nem is értem, mi itt a problémád, ez a megoldás, ugye? Vagy mit kell ezt annyit ragozni, figyeld meg, felhívom inkább a főnöködet, és beszélek vele. Akkor fogod a fejedet magadba, és hát ez nem hiszem el, nem hiszem, veled nem lehet semmit sem megbeszélni. Tehát amikor ő beleesik ebbe a hibába, hogy bár előre megmondtad neki, hogy mi a helyzet, és nem kell megoldást adni, de azért, mert így van bedrótozva, ilyen a gondolkodás módja, ő segítő szándékkal megmondja, tudod mit, ne is vigyünk köveket, úgyis lesznek gyerekek, de nem lehet követ festeni. Akkor nem kell azt mondani, hogy jó, így fejeztük be a beszélgetést, ma nem lesz vacsora, vagy hogy ma nem lesz szex, tehát teljesen mindegy. Nem teljesen mindegy, de... csak azért, mert te a legjobb szándékkal azt mondtad, hogy te nem vinnél köveket. Ezért ilyen nagy büntetés nem lehet. Na jó, hogy amikor ezt így bemondja a férfi, akkor azt kell mondani, hogy hát a legjobb az lenne, azt gondolod, hogyha nem hordanak veket, de nem kell megoldanod, csak szeretném mondani, hogy mi a teljesség. És szőt a feleségem annyira kedves, hogy én azt szoktam mondani, nem is mondom el minden részletét neki, csak a legfontosabbakat, jó? Persze mindegyiket biztos elmondja, nem tudom, de nekem így vezeti föl, hogy tudom, hogy meg le vagy terhelve, tudom, hogy most tettél egy telefon, mert mindig megtalál valaki, hogy ez a problémája, az a problémája, és hogy állandóan csörög a telefon. Én csak akkor csak nagyon ilyen fő összefüggésekben csak néhány pontot emelnék ki, és akkor beszéljük meg. És akkor én nagyon boldog vagyok, hogy ezt így mondja. Én nem tudom, nem beszéltünk még erről, megbeszéljük, hogy akkor mindent elmondasz-e, vagy nem, de valószínűleg csak kiemeled a legfontosabbakat. Persze, akkor én azt mondom, mint egy büszke férfi, nyugodtan mondja mindent. Hát nyugodtan, van idő, stb. Na, szóval, hogy jól alkalmazza velem azt, hogy nem baj, hogy férfi módjára reagáltál. Megértem, hogy így reagáltál, hadd fejezzem még be, és csak a legfontosabbat mondom, és csak az a lényeg, hogy te is tudjál róla, és hogy te is a családnak, az információnak a részei legyél. Ezt nagyon, nagyon profi módon csinálja. Csinál még egy dolgot teljesen profi módon, mindenki eltanulhatja. Én szerintem nevetek rajta, de mindig hat. Következő. Valami helyzet van, nem tudom. Akármi A vagy B legyen. Én szerintem B-nek kell lenni, szerintem meg A-nak kell lenni. Beszélgetünk, erre csak egyszer csak megszólal. Kedvesem, hogyha a B-t választjuk, akkor úgy érzed, hogy jobban tisztellek? Kész vagyok. Teljesen kész vagyok. Én tanítom. Együtt olvastuk a Bibliába, és alkalmazza, és működik. Egyszerűen nem hiszem el. Azt mondom, hát igen, mondom, igen. Akkor mindegy, legyen A. Komolyan mondom. Tehát egyszerűen felfoghatatlan. Vagy ilyen, tehát milyen ravasz az ellenség, mert ilyen egyszerű dolgok vannak, már nem úgy, hanem úgy, mert ravasz, hogy ilyen egyszer meg lehetne oldani. Az egyik azt mondja, hogy hát én tisztellek téged, felnézek rád, és szeretném ezt kifejezni, akkor inkább legyen A, mert te ezt szeretnéd. Azért, mert nekem az fontosabb, hogy A legyen, mint sem az, hogy úgy lesz, hogy nem tisztellek. És amikor ezt így nekem elmondja, akkor bent úgy valami így megváltozik. Szóval hihetetlen, hihetetlen. Megfogja a vállamat, meg nem tudom, biceszemet, én tanítom. Kész. Egyszerűen én is úgy látszik, abból vagyok felépítve, hogy arra vágyom, hogy a feleségem tiszteljen, a feleségem respektáljon, a feleségem felnézzenem, a feleségem ne tegye semmisé a mondataimat a saját gyerekeim előtt, hanem ha rosszat csinálok, akkor utána mondja meg, hogy figyelj, ezt másképpen kellett volna. De én is alkalmazom. Én is alkalmazom. Ezt mondom neki, hogyha van eszem, amikor néha szokott lenni, mondom neki, hogyha az alt választjuk, amit te szeretnél, akkor úgy érzed, hogy jobban szeretlek. Ugyanaz. Ő is emberből van, nála is működik. Meg tudom, hogy B-t szeretnék, ezért küldök neki 3 órával körülbelül egy levelet, hogy egy SMS-t még mindig nagyon-nagyon szeretlek, és már úgy vélem, hogy otthon legyünk együtt. Elküldöm, és tudom, hogy ma B-t fogja választani. De ezt nem humornak mondom. Ezt azért mondom, mert a házasságnak a boldogság szintje, ez, a Biblia ezt mondja nekünk, ezen függ, és a pszichológia ezt mondja nekünk, hogyan tudjuk egymás szeretet, kapcsolódási igényét a nőknél, tisztelet, respekt, elfogadás, felemelés igényét a férfiaknál, ezt a tankot feltölteni. Ezt mondja az Isten. Ezt mondja a legmodernebb pszichológia. Ilyen nagyon egyszerűvé teszi. Férfiak, határozzátok el, bár ma nem tanultunk róla, hogy hogyan kell ezernyi formában kifejezni a nő számára azt, hogy szereted, hogy kapcsolódik hozzá, hogy az életednek a része. Nők, tanuljátok meg, mert ez nem természetes. Tanuljátok meg, mint egy új nyelvet, mint egy új készséget, hogyan lehet a férfiaknak a tisztelet tankját teletölteni. Hogyan lehet táplálni naponta, hogy én hiszek benned, én bízok benned, én felnézek rád. Hallottam ilyen mondatot saját felsőm többször is, hogy annyira oda vagyok érted, annyira büszke vagyok rád, hogy ez vagy az vagy amaz. Értedek ezt? Ez kész. Tehát, hogy ez tölti az embernek a tankját, és akkor már szívesebben fogja szeretni a feleségét. Ez olyan, mint egy pozitív spirál. Valamelyik elkezdi, valamelyik fél elkezdi, önállóan. Azt mondja a férj, azt mondja, én javítani akarom a házasságomat. Akkor nem kell más tennie, mint minden úton, módon azt szolgálni, hogy a felesége érezze azt, hogy őt szereti. Minden előadáson elmondom, most is elfogadom, mert ez örök törvény, minden felvételen meghalljátok, ez a mondat, mert mindig súlykolom, mert ez a csúcsmondat, amit valaha megismertem. A férj legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje és fenntartsa maga számára a felesége leggyengédebb érzéseit. Kész. Ez a férj definíciója. A Biblia azt mondja, a feleségnek az lesz a büntetése a bűn miatt, hogy epekedni fog a férje után. Az epekedni régi szó, de mindenki érte. Az epekedni azt jelenti, nem szeret engem annyira, mint kéne. Az érzéseimet nem kötötte magához. A férjnek legyen egy belső iránytű, vajon amit most mondani fogok, amit most cselekedni fogok, amilyen arckifejezést felveszek, ami most történni fog közöttünk, az a feleségem leggyengédebb érzéseit fogja magam számára felkelteni. Ez a döntő kérdés. Minden házasság megjavítható, hogyha a férj azt mondja, holnap mától kezdve arra fog koncentrálni, hogy a feleségem leggyengédebb érzéseit ápoljam, és a magam számára megszerezzem és fenntartsam. És minden probléma megszűnik. Nincs ilyen, hogy azt mondja, hogy akkor el lesz kényeztetve, akkor a fejemre fog nőni. Nincs ilyen, mert ez a szükséglete van, és amikor ezt a szükségletét betöltötték, akkor elkezd nőként, elkezd feleségként funkcionálni, elkezd jobban működni. Ugyanez van a feleségeknél. Lehet, hogy a férjem nem érdemli meg, lehet, hogy a férjem most még nem azt adja nekem, amire szükségem van. Elhatározom, hogy mindent el fogok követni azért, hogy a férjem úgy érezze, hogy felnézek rá, hogy tisztelem őt, hogy elfogadom őt, hogy elismerem őt, hogy ő képes valamire, hogy ő a számomra egy érték. Mert fontosabb a férfinek ez, mint az, hogy azt érzi, hogy szeretve van. Ez a különbség. A rózsaszín a szeretet, a kék pedig a respekt, a tisztelet, az elfogadás, elismerésnek az igénye. Végül még egy dolgot szeretnék mondani, és ezzel lassan zárom. Mindig az utolsó órákra jut a 18 éven felüli rész, a piros karikás, hogy a kék és a rózsaszín számára a szex is másképpen működik. És a férfiak szám, és amikor a nő kifejezi, hogy a férfit tiszteli, a szexet is lehet erre használni. Nem minden esetben, de egyszer-egyszer azért nagyon-nagyon hatásos. Ugye a döntő probléma ott kezdődik, hogy a feleség számára a szex az az érzelmi kapcsolódás, az, hogy szeretjük egymást, és jól működnek a dolgok, annak a betetőződése. Minden oké, szeret engem, nem tudom, kedves volt ma hozzám, ma figyelmese volt, mint máskor, és amúgy is még mindig olyan sportos, és akkor milyen jó lenne, hogyha a ma este speciális lenne. A férfi számára a szex az másképpen is tud működni. A férfi számára a szex úgy is tud működni, hogy jól összevesztünk a vacsoránál, most nem minden van rendben közöttünk, ezért rendbe kéne hozni, ami közöttünk van. Hát hogyan hozzam rendbe? Közeledek hozzá, hogy legyen egy kis műsor, szóval így fogalmaznom. Erre a feleség azt mondja, mit képzelsz? Hát ennyire hogy lehetsz érzéketlen? Hát most vesztünk össze, és akkor te még így közeledni próbálsz. Hát húzzál már innen. Hát ezt nem is tudom megérteni, hogy lehet valaki ennyire érzéketlen, ennyire faragatlan. Hát itt van bennem, ekkora a gyomrom, tiszta feszültségben vagyunk, te meg jössz ezzel, hogy akkor most boruljunk össze. A férfi pedig azért jön ezzel, mert az a vágy van benne, hogyha szexelünk, akkor minden oké lesz újra. Akkor megint szeretjük egymást, akkor megbocsátottunk egymásnak. Tudom, a nő számára nem így van ez. De mivel a férfi számára ez így van, egyszer-kétszer lehet ezt a nyelvet is használni a problémák megoldására. Nem mindig, nyilván az kudarc lenne, egyszer-kétszer. Mert ugye ez azt jelenti, hogy szimerikusak legyünk, most éppen probléma van közöttünk, te, mint nő, azt várod el, hogy most a rózsaszín megoldási módszer szerint oldjuk meg ezt, ami közöttünk van. Kérjen bocsánatot, üljünk le, beszéljük végig, újra kicsit könnyezzünk, boruljunk össze, szeretjük egymást, most már jöhet a szex esetleg. Ez a rózsaszín megoldás. A férfi megoldás az, hogy ez most történt, azért ez nem olyan súlyos, attól én még téged nagyon szeretlek, gyere ide, és értedek, amit mondani akarok. Ezzel csak azt fejezem ki, hogy néha alkalmanként a nő is kezdeményezhet, hogy akkor ki akar békülni, és egyszer csak meglepi a férjét azzal, hogy most a kék nyelv alapján békül. Tudom, ez teljesen furcsa a számotokra. Ez teljesen furcsa. De ugyanilyen furcsa a férfi számára, hogy most ő, miközben az ő gyomra is feszült, meg ilyesmi, ő most oda menjen a feleség, és akkor elkezdjen vele beszélni, arról meg megoldják. Ez a számára ugyanilyen idegen. Jó? És még egy utolsó, ide írtam magamnak, beszéd, karika lefelé kereszt, egyenlő szex, karika fölfelé nyíl. Ez azt akar jelenteni itt a jegyzetemben, hogy képzeljétek el azt, hogy mondjuk a férjed hazajön, és nem szól hozzád egyáltalán. Aztán másnap hazajön, másnap se szól hozzád. Egy hétig nem szól hozzád. Két hétig nem szól hozzád. Egy hónapig nem szól hozzád. Hát gondolom, úgy gondolod, egy idő után most már ideje lesz elválni, mert ez kész, ez a házasság teljesen gajra ment. Beszéd a nőknél az ugyanaz, vagy a beszélgetés, mint a férfiaknál a szex. Most a férfi ugyanígy fordítja le, hazajöttem, nem volt szex. Eltelt 4-1 nap, nem volt szex. Eltelt 1 hét, nem volt szex. Eltelt 1 hónap, nem volt szex. Nagy baj van a házasságunkban. Jó, csak hogy azért jelzem ezt, hogy mind a kettőnk számára más jelent a testiség, de amit tovább kell vinni, és amit mindenkinek a szívére kötnék, az az, hogy az egyik fél legalább, a legjobb az, ha mind a két fél elhatározza, hogy azt adom a másiknak, amire szüksége van. Megpróbálok az ő szükségletei szerint, ezzel akarom, hogy magasabb fokra emeljük a házasságot. Nem szoktam a saját példámmal példálózni, de azt tudom mondani, hogy próbáljátok ki. Én nem így kezdtem a házasságot 28 évvel ezelőtt. És 28 évvel is azt mondom, csodálatos lehetőségek vannak két ember házasságában. Fantasztikus lehetőségek vannak. Amikor mind a két fél elkezdi azt, hogy a másikért próbál élni. Én teljesen tiszta lelkiismerettel mondom nektek azt, nem tudok visszaemlékezni, nem tudom mennyi idő óta arra, hogy mikor volt olyan közöttünk, hogy 2 percnél tovább haragudtunk volna egymásra. 2 percnél tovább. És volt olyan nálunk is, hogy a csizma, vagy a tányér repült és összetörött. Bocsánat, hogy ezt elmondom. Volt ilyen. Szenvedélyes emberek voltunk. Nagyon szenvedélyes emberek voltunk. Ha az ember elkezdi ezt a szabályok szerint küzdeni, a Biblia tanácsai szerint menni előre, a feleségemnek arra van szüksége, hogy érezze, hogy szeretem, akkor is, hogyha nekem fájdalomba, energiába, lemondásba, önmegtagadásba kerül, a férnek arra van szüksége, hogy érezze, hogy tisztelem őt, elfogadom őt, akkor is, hogyha nekem ez fájdalomba, lemondásba, energiába kerül, energiából lehet házat építeni, energiából lehet kapcsolatot építeni, az egy nagy hollywoodi hazugság, hogy energia nélkül meglátjuk egymást, és nem tudom, Brad Pitt meg Angelina Jolie összeborulnak, és onnantól kezdve minden működik, 100 gyerek, mindenki mindig mosolyog, és soha nincsen konfliktus. Csak is úgy működnek a házasságok, hogy szabály szerint küzdünk, szabály szerint oda tesszük magunkat, és egymás boldogságát keressük. Én legalábbis ezt tanultam meg, és nagyon örülök, hogy a pszichológia is ezt erősíti meg, és mindenkinek kívánom, hogy már mától próbálgassátok ezt. És sok sikerélményetek lesz, ebben teljesen biztos vagyok. Köszönöm a figyelmeteket.
Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te szeretnéd helyre tenni bennünk a dolgokat. Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, hogy te is belehelyezkedtél a mi világunkba. Te is áthatoltál az egeken azért, hogy elszenved azt, amit nekünk kell szenvedni. És köszönjük azt, Istenünk, hogy te megadsz mindent azért, hogy megismerhessük, megérthessük, tisztelhessük és szerethessük a házaspárunkat. Köszönjük, hogy te egységet szeretnél látni, és ezt munkálod, hogy minden eszközt a kezünkbe adsz. Jézus Krisztusért adunk neked ezért hálát. Amen.